Hittanóra Lépes Lóránt atyával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Hittanóránk témája Máté evangéliumának 18. fejezete, a 21-től a 35. versig, és ha minden igaz, akkor a mai hittanórán ezt a fejezetet be is fejezzük. A szívtelen szolgáról szóló példabeszédet fogjuk taglalni. Az utolsó alkalommal, emlékeznek a kedves testvérek, akkor a szám szimbolikáról beszéltem. De először is felolvasom ezt a részt. Akkor odalépett hozzá Péter, és megkérdezte: Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán 7-szer? Mondom neked, felelte Jézus, nem 7-szer, hanem 77-szer. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestől, gyermekestől, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr megkönnyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment a szolga, találkozott egy másik szolgával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte folytogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol. A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, és mindent visszafizetek neked. De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hivatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, még meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből fele barátjának. Kedves testvérek, te teljesen egyértelmű, hogy a témánk az irgalmasság lesz, és ezen belül majd az Isten irgalmassága. Valójában Isten tulajdonságának egyikéről van szó. Az irgalmasság erkölcsi erény, mely képessé tesz a segítségnyújtásra akkor is, amikor az igazságosság és a jog alapján az nem várható el. Az irgalmasság az erkölcsileg erősebb, nagyobb lehajlása a gyengébbhez, készség a megbocsátásra. Társ erénye a szolidaritás, a másik szenvedése és baja iránti részvét. A Szentírásban az irgalmasságnak megfelelő ószövetségi kifejezés az anyai szeretetre utal, mely a méhben hordozott élet védelmezésében, gyarapításában és az értevállalt szenvedésben mutatkozik meg. Isten irgalmassága hasonló a gyermekét szerető szülőhöz, de túl is szárnyal minden emberi jóságot, és erősebb az ember Isten iránti hűtlenségénél. Az Ószövetség úgy ismeri az irgalmasságot, mint a proféták által követelt emberi magatartást. Az irgalmasság a keresztény lét központja. A Szentírás gyakori figyelmeztetése az irgalmasságra, Isten irgalmasságára hivatkozik. A keresztény ember irgalmasságának alapja és példája Isten Jézus Krisztusban megtapasztalható, megelőlegezett szeretete. A Jézussal találkozó ember megtapasztalja, hogy Isten elfogadja és szereti őt. A bűnösöknek, akik a törvény alapján semmit sem remélhetnek Istentől, Isten irgalmassága az új élet alapja. Az isteni irgalmasság meg nem érdemelt, egyedül a szereteten alapuló ajándéka, hogy irgalmasságra késztet a felebarát iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Olvassuk Lukács evangéliumában 6:36-ban. A nyolc boldogság szerint az irgalmasok fognak irgalmasságra találni. A tovább nem adott irgalmasság kárára fordul annak, aki ezt elmulasztja, erre utal a hittanóra kezdetén idézett evangélium. Az irgalmasság ösztönzője és mércéje a szükség, amivel találkozik. Jézus több példabeszéde is az irgalmasságról szól. Gondoljunk akár az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédre, a tékozló fiúra, a könyörtelen hitelezőre, stb. Az irgalmasságnak a szolidaritás tetteiben kell megmutatkoznia. Az irgalmasság sajátos tette a szeretetből történő megbocsátás. Az irgalmasság örök példája a boldogságos Szűz Mária, vagyis az irgalmasság anyja. Az egyház történetében sok szerzetes rend alakult kimondottan az irgalmasság cselekedeteinek hősies gyakorlására. Gondoljunk csak az irgalmasok rendjére, szeretett misszionáriusaira, irgalmas Szűz testvéreire, irgalmas Szűz tilburgi testvéreire, az irgalmasság testvéreire vagy az irgalom házára. Hatodik Pál pápa megfogalmazásában az irgalmasság a szeretet kultúrájának alapja. Isten irgalmassága, Isten tulajdonságai közé tartozó tevékeny sajátság. A Szentírás tanúsága szerint Istennek a szövetségben kifejezett szeretete mindig úgy nyilvánul meg, mint segítő és megbocsátó szeretet, azaz irgalmasság. Az Egyiptomból való kivonulás, a babiloni fogságból való szabadítás az ő megbocsátó szeretetének és hűségének, azaz Isten irgalmasságának megnyilvánulása. Isten az irgalmasság gyakorlásában teljesen szabad, mert senkinek sincs lekötelezve. Magatartása hasonlít a gyermekét szerető szülőhöz, de túl is szárnyal minden emberi jóságot, más, mint az emberi viselkedés. A végső magyarázat az, hogy én Isten vagyok, nem ember, ahogy ezt Ózeás proféta könyvében olvassuk. Az Ószövetségben Isten irgalmasságát tulajdonnevek is tanúsítják, például Hanan, Hananel, Hanani, Hanania, Hanna, Elhanan és Johanan. A Johanan valójában Johannes, vagyis János. Ezek mind a Hannun szóból származnak. Ezt olvassuk a Kivonulás könyvében 22-26-ban. Ha hozzám kiált a szegény, meghallgatom, mert irgalmas vagyok. Vagy Józsué könyvében, tudtam, hogy jóságos és irgalmas Isten vagy. A héber Hannun gyakran szerepel együtt a Rahum, vagyis kegyes, könyörületes szóval, így az idézett helyeken is. Ezen kívül jó indulatra, hűségre, segítőkészségre, könyörületre, részvétre utaló névszói állítmányokkal is találkozunk. Például 79. Zsoltárban siess elénk irgalmaddal, vagy a 119-ben irgalmad lebegjen fölöttem, 145-ben az Úr telve irgalommal minden iránt, 40-ben ne tagad meg tőlem irgalmadat, vagy bezárta irgalmát haragjába? Sirák fia könyvében 3.18-ban olvasuk, kegyelmet találsz az Istennél, és néhány fejezettel később, nála az irgalom, nála a halál, vagy másik törvénykönyvben, hogy az Úr irgalmában megsokasítson. Hol van féltő szeretetet szívednek irgalmassága, nem voltál irántunk könyörülettel, újra irgalommal fordulsz Jeruzsálemhez. Isten irgalmassága többször együtt szerepel a szeretettel. Az Úr megkönnyörül általában az emberen, de különösen az árván és az özvegyen. Szintén találunk erre több utalást is a Szentírásban. Továbbá megkönnyörül a Jeruzsálemen, a jámborokon. Az Ószövetség görög könyveiben Jahvét Isten irgalmassága vezeti tetteiben. Isten irgalmassága Izraelnek szól, Izrael fiai várják, remélik Isten irgalmasságát, mely a választottak osztály része. Az Ószövetség főleg erre helyezi a hangsúlyt. Így az üdvösség ideje az Isten irgalmassága ideje lesz. A Makabeusok győzelme az Isten irgalmassága kezdete. Most kicsit tekintsünk az újszövetségi szentírásra. Az újszövetségben Jézus Isten irgalmasságának kinyilatkoztatója. Szent Lukács a gyermekség történet eseményeinek leírásában a jövendőlések teljesedését abban foglalja össze, hogy Isten kimutatta irgalmát. A tékozló fiúról szóló példabeszéd egészen Isten irgalmasságának a kifejezése. Az apostoli igehirdetés nem csak általános kijelentés Isten irgalmasságáról, hanem a Jézusban végbe ment megváltást is erre az irgalomra vezeti vissza. A könyörtelen hitelezőről szóló példabeszéd megvilágítja, hogy Isten hajlandó minden bűnt megbocsátani, de az embertől is megköveteli a kölcsönös megbocsátást. Jézus Krisztus az irgalmas és hűséges főpap. Az Új Szövetségben Isten irgalmassága több helyen jelenti Isten kegyelmét. Így például üdvözlő formulákban a kegyelem és a békesség mellett. Isten irgalmassága jelenti Isten jóságát, aki segít, akár testileg, akár lelkileg szorul rá az ember. Isten irgalmassága jelenti Isten szeretetét, például János apostol írásaiban. Isten irgalmassága üdvösség történeti cselekedet, mely Krisztusra, vagy az eljövendő ítéletre utal. Isten irgalmasságáról szól Szent II. János Pál pápa Dives in Misericordia című enciklikája. Teológiailag Isten irgalmasságát úgy írhatjuk le, mint az isteni akarat készségét, hogy rászoruló teremtményének önkéntes elhatározásából segít. Ő benne ez is lényegi sajátság, ezért, mint minden tökéletesség végtelen. Ő a létező lét és a létező jó, azért távol áll tőle minden érdektelenség vagy kegyetlenség. Amellett a bűnös emberrel szemben úgy nyilvánul meg, mint megbocsátás, pedig az ember bűne miatt ítéletet érdemelne. Ezt az irgalmasságot azonban csak üttörténeti megnyilatkozásai alapján ismerhetjük meg. Isten irgalmassága kifejezésre jut az általános üdvözítő akaratban, a megtestesülésben, a megváltásban, a bűnbocsánat meghirdetésében, Krisztus megdicsőlésében, az egyes ember megigazulásában és a világ eszkatalogikus kiteljesedésében. Isten szeretete és Isten irgalmassága kölcsönösen meghatározzák egymást, s mindkettő jelen van a világban a megtestesült ige magatartásában. A kinyilatkoztatás nélkül nem ismerhetnénk föl, mert az irgalom nem olyan sajátsága Istennek, mint például a mindentudás vagy mindenhatóság, amelyet a lényegéből levezethetünk. Isten irgalmasságának mértéke az ő titka, ezért az ember vakmerően nem bizakodhat benne. Az értelem a világban levő szenvedés, az ítélet és a kárhozat ténye előtt csak az Isten, Szent Isten abszolút szabadságára hivatkozhat, és arra, hogy a történelem végén minden kérdésre feleletet kapunk. Ahol Isten irgalmassága megmutatkozik, ott nem függeszti föl az igazságot, hanem inkább teljességét mutatja meg azzal, hogy a bűnöst igazzá teszi. Az embernek joga van imában ehhez az irgalomhoz folyamodni, s ez a keresztény hit legnagyobb vigasztalása. Az Isten irgalmassága vasárnapját Szent Másik János Pál pápa 2000-ben rendelte el a húsvét utáni második vasárnapjára. Kedves testvérek, ha már az isteni irgalmasságról szóltunk, akkor szólni kell Isten igazságosságáról is. mivel talán úgy tűnik elsőre, mintha az irgalmasság és az igazságosság kizárnák egymást. Isten igazságossága Isten tulajdonságai közé tartozó tevékeny sajátság. Az Ószövetségben az Isten igazságossága kifejezés inkább az Isten és ember, illetve a Jahve és a választott nép közötti kapcsolat kifejezését fejezi ki. A fő gondolat a szövetség és az igazságosság nem más, mint Istennek és az embernek a szövetségre irányuló magatartása, Isten hatékony közbelépése a nép érdekében. De nyoma van Isten igazságossága büntető jellegének is. Sokszor dicsőítik Isten igazságos tetteit. Isten igazságosságának üdvözítő jellege van. A későbbi zsidóság már jogi értelemben is beszélt róla, amennyiben Isten igazságossága a jót jutalmazza és a rosszat bünteti. Az új szövetségben Isten annyiban adja tudtunkra kilétét, amennyiben cselekszik. Ezért Isten igazságossága nem marad meg benső lényegében, hanem kisugárzik, és Jézus Krisztus által megadja az üdvösséget mindazoknak, akik hisznek benne. Például 2. Korintusi levél 5.21-ben az apostol már azt mondja, hogy a megváltás által mi magunk is Isten igazságossága lettünk. Ezzel már az isteni tevékenység hatását jelöli meg bennünk. Isten igazságossága tehát kijárad és eléri célját. A legtöbb helyen az apostol egyszerűen Isten üdvözítő tevékenységét jelöli az Isten igazságossága fogalommal, amelyben benne van a kegyelem, a jóság, az irgalom és a szeretet. Ebben az értelemben megvan a hasonlósága az ószövetségi kifejezéssel. Azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Jézus üdvszerző kereszthalála elsősorban Isten szentségére mutat. Ezért Isten igazságosságát is ebből kiindulva kell értelmezni. A szentírási szövegek azonban úgy beszélnek Isten igazságosságáról, mint erkölcsi sajátságról, amellyel Isten megadja a teremtménynek, ami kijár neki lényege és léte szerint. Amennyiben pedig a teremtmény egészen teremtőjétől függ, azért erkölcsiségének és a normája Isten akarata. Mivel Isten az esendő teremtmény természet fölötti célra, vagyis üdvösségre hívta meg, ezért ezen a téren is megadja neki a szükséges segítséget, de nem kényszeríti teremtményére akaratát, hanem tiszteletben tartja szabadságát. A gyarló emberhez viszonyítva tehát Isten igazságossága lehet irgalmasság is, és ez a két sajátság ő benne nem két különböző valóság, hanem mindkettőben az ő oszthatatlan lényege fejeződik ki. Ezért az üdvösség történetét sem szabad úgy szemlélni, hogy az Ószövetségben igazságosságát mutatja ki, az Újszövetségben pedig irgalmát. Vagy azt gondolni, hogy életünk folyamán irgalmasságát gyakorolja, az ítéleten pedig igazságosságát. Mégis amikor Isten igazságosságáról beszélünk, gondolnunk kell Isten és az ember különbözőségére. Isten igazságossága az ember számára nem mindig érthető. Isten mindig abszolút független marad teremtményével szemben, a teremtmény viszont teljesen tőle függ, és semmit sem követelhet tőle. Isten legfőjebb magának tartozik azzal, hogy amit szabadon elhatározott, azt megvalósítsa. A földi élet nem foglalja magába az élet célját és teljes értelmét. Az ember az örök életre kapott meghívást, s ott kapja meg teljes jutalmát vagy büntetését. Ezért Isten igazságosságából nem következik, hogy itt a földön egyforma sorsot adjon az embereknek, vagy hogy itt jutalmazzon és büntessen. A földi élet a szabad kibontakozás szintere, s az ember felhasználhatja képességeit jó vagy rossz irányban. Tehát Isten igazságosságával nem ellenkezik az, hogy megengedi a rosszat, vagy nem akadályozza meg annak megnyilvánulását. Ezért, amikor Istenre alkalmazzuk az osztó, törvényhozó vagy végrehajtó igazságosságot, analóg értelemben kell venni, nem pedig úgy, mint az emberek egymás közötti kapcsolatának a kapcsolatában tesszük. Kedves testvérek, a szívtelen szolgáról szóló példabeszédben hallhattunk Isten irgalmasságáról, Isten igazságosságáról, és az úgynevezett Isten haragjáról. Most az utóbbinál időzzünk egy kicsit. Isten haragja Isten eleven személyességét és abszolút szentségét jelző antropomorf kifejezés, vagyis amikor mi emberek Istennek emberi tulajdonságot adunk, mintha Isten tudna haragudni. Tehát a szent reakciója mindarra, ami az ő fölsége, erkölcsi tökéletessége és törvénye ellen irányul. Az Ószövetség különféle kifejezésekkel szinte többet említi Isten haragját, mint az emberekért, de mindig az egy Isten hittel, Isten abszolút hatalmával és változatlanságával kapcsolatban. Izajás természetéből vett képekkel festi le, milyen következményekkel jár Isten haragjának föllobbanása, mely válasz a bűnre és a szövetség megszegésére. Izraelt akkor éri utol Isten haragja, amikor az Úr üdvözítő akaratával és tetteivel szembefordul. Isten haragja személy szerint is azt sújtja, aki idegen istenekhez, bálványokhoz pártol. Isten haragja tehát az összes bűnöst, mind az egész népet, mind az egész embert, mind a pogány népeket utoléri, találunk több helyen utalást az Ószövetségben. Az Isten haragja egyúttal megtérésre is indít. A proféták hirdették, hogy Isten haragjának oka Isten szeretetének megvetése. Következményei az éhínség, csatavesztés vagy akár pest is, vész, lepra, az ellenség győzelme és a halál. A proféták főleg a számüzetést, a fogságot tekintették az Isten haragja következményének. Az igazság sorsát, akit utolér Isten haragja, a legmegrázóbb színekkel Jób könyve ecseteli. A mindenható és szent Isten tervei és tettei bölcsek és igazak, ugyanakkor fölfoghatatlanok az emberi értelem számára. A mindenható előtt, akit jobb bírálni merészelt, csak meghajolni és hallgatni lehet. Ahhoz, hogy ítéletét megváltoztassa, épp úgy mindenhatónak kellene lennie, mint ahogyan ő az. Isten haragja és Isten igazságossága mindig egyensúlyban van már az Ószövetségben is, és az utolsó szó mindig az irgalomé. Az Újszövetségben keresztelő János, Jézus pálapostól és János evangélista egyaránt beszél róla. Minként az Ószövetség, az Újszövetség is élénk színekkel festi Isten haragját, például úgy, mint tűzt, vagy lesöprő légáramat, vagy leheletet. A Jelenések könyve a harag kejhe és a bora fejezi ki Isten haragját. Az Isten haragjával telt csésze képét tartalmazza szintén a Jelenések könyve. Jézus nem beszélt közvetlenül Isten haragjáról, de megnyilatkozásai tanúsítják. Például rákiabálta sátánra, megfette Pétert, amikor a szenvedéstől óvni akarta, ráparancsolt a démonokra. Jézus haragja elsősorban álnok kortársai és a megátalkodott farizeusok ellen irányult. Akkor gerjedt haragra, amikor az atya dicsősége szenvedett csorbát, például mikor hallunk az árusok kiűzéséről a templomból, de azokat is korholta, akik nem tartottak bűnbánatot. Kinyilatkoztatta, hogy ő fog az idők végén ítéletet tartani. Erről az ítéletről jövendölt keresztelő János, de példabeszédeiben maga Jézus is utalt rá. Ennek napját nevezi Szent Pál a harag napjának a rómaiakhoz írt levelében. Isten haragja minden embert utolér, mert minden ember bűnös. Az ember Isten haragjának tárgya, a harag edénye, de Isten irgalmas és türelmes, így a harag edényei, ha Istenhez fordulnak, az irgalom edényeivé válhatnak. Már az Ószövetségben sem enged Isten szabad folyást haragjának, az Újszövetségben pedig a bűnöst megtérésre hívja. Isten haragjától nem a törvény ment meg, hanem Jézus, aki elvette a világ bűneit. Őt, aki nem ismert bűn, Isten bűnné tett értünk, hogy általa Isten igazságossága legyünk. Olvassuk II. Korintusi levélben 5.21-ben. A megtéréssel az ember megmenekül Isten haragjának következményeitől. Ez a megtérés itt Jézus Krisztusban, aki megment bennünket az eljövendő haragtól. Az irgalom és az ítélet tehát a kinyilatkoztatás két fontos fogalma. Isten szeretetét az ember iránt az jelzi, hogy bár az ember bűnei miatt ítéletet érdemelt, Isten megkönnyörült és megváltást szerzett. A szeretet és irgalom kifejezője Krisztus, de aki visszaél Isten türelmével, arra ítélet vár. A harag napján megmérkőzik Isten és a sátán haragja, olvasok a Jelenések könyvében, mert a földre szállt le a sátán nagy haragjában. A nagy Babilon, mely tüzes borával megrészegítette a nemzeteket, elesik. Lezajlik az ítélet, az angyal leszüreteli a föld szőlőjét, és bedobálja Isten haragjának hatalmas sajtójába. A hét csésze angyala teszi teljessé Isten haragját, az ítéletet Krisztus tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját. Ez jelenti Isten teljes győzelmét. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Megköszönöm a figyelmüket, türelmüket. Itt Észak-Komáromban köszönöm Kacz Gábornak a műszaki szolgálatát, szintén Budapesten és a szolgálattechnikusnak a közreműködését. Áldottni szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.